Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. Három szülős lombik bébik születtek Angliában. Ezt az eljárást azonban csak egy ritka betegségnél engedélyezik az örökletesség kizárására. Dínyés Andrással, a Szegedi Tudományegyetem professzorával beszélgettem.
A lombik programok, lombik bébik, ugye most már sok évtizede fontos reprodukciós feladatot látnak el, több mint 7 millió gyerek született világszerte. A legújabb hír, ami most jött ki a napokban, az arról szól, hogy ugye háromszülős gyerekek születtek lombik programokban. Tulajdonképpen a technológia már néhány évvel ezelőtt létrejött, és Amerikában létrehoztak ilyen embriókat, de most kicsit közelebb hozzánk, Angliában, Newcastle-i Egyetemen jelentették be, hogy több gyerek, még nem specifikálták hány gyerek született olyan programból, ami alapvetően két petesejtet használ fel. Az egyik petesejt ugye a genetikai anya petesejtje, a másik pedig egy úgynevezett mitokondriumokat, a sejtben található DNS tartalmú energiaszolgáltató kis szervecskéket hordozza. Ezt erre azért van szükség, mert olyan betegek esetében engedélyezik ezt az eljárást, ahol egy mitokondriális örökletes genetikai betegség lép fel, és a gyerek ezt örökölni, valószínűleg nagyon korán meghalnak különböző komplikációkban. És hogy ezt megoldják, ezért néhány évvel ezelőtt Amerikában, illetve Angliában parlamenti folyamat után engedélyezték azt, hogy kvázi három szülővel, tehát az apa DNS-e, az anya DNS-e és ez a mitokondriális DNS a donor petesejtből így jöhessenek létre gyerekek.
Ez tulajdonképpen már nagyon közel áll a génszerkesztéshez, nem? Hiszen végül is mégiscsak belenyúlunk valahol abba, ami történik.
Hát úgy korrigálunk egy meglévő genetikai hibát, ami az esetben nagyon súlyos betegséghez vezetne, hogy nem a genetikai anyagot szerkesztjük, hanem egy másik egészséges embernek a genetikai anyagával pótoljuk ki. Tehát ez nem a klasszikus genetikai manipuláció, egy két teljesen természetes genomról van szó, de ezeket kombináljuk, hogy életmentő megoldás legyen. Olyan szempontból természetesen ez egy érzékeny kérdés, hogy most csak egészen különleges, ritka betegség esetekbe engedélyezik, de a technológiára nagyon-nagyon sokan várnak, hogy a mitokondriumok, amelyek sajnos élettel együtt öregednek, így mondjuk 30-35 felett például a Down-szindróma gyakoribbá válik, az is részben egy mitokondriális energia szolgáltatásnak a hiányosságai miatt alakul ki életkorral egyre gyakrabban. És nagyon sok olyan nő van, aki szeretne gyereket vállalni, de valamilyen okból a mitokondriumai nem működnek elég jól a petesejtben, és emiatt nem fogad meg. Tehát nagyon sok lombik bébi klinika örömmel fogadna egy olyan eljárást, ahol ez az életkori petesejt minőségi probléma megoldható. Nyilvánvaló, hogy ez jelenleg számos etikai kérdést vet fel, hiszen az, hogy valami megoldható, az nem biztos, hogy tökéletes megoldás, és az se biztos, hogy minden áron gyerek létre jövetele a társadalom célja. Nyilvánvaló, hogy a egyén, a család célja is nagyon fontos, de tudni kell, hogy a lombik bébi programokból létrejött csecsemőkbe, nem is nagyon nagy számba, de gyakrabban fordulnak elő metabolikus anyagcserebetegségek, magas vérnyomás, akár már gyerekkorban elkezdődik, perifériás, tehát zsírfelhalmozódás, elhízás és hajlamos itt a lombik bébi program. Tehát ez azt jelenti, hogy ezeknek a gyerekeknek a várható élettartama bizonyos esetekben, mondom, ez statisztikailag kimutatható egy adott lombik bébire, ez nem feltétlenül igaz, de statisztikailag lehet, hogy rövidebb lesz. Lehet, hogy 40-50 éves korukban nagyon oda kell figyelni, hogy szív- és érrendszeri betegségekbe ne betegedjenek meg. Tehát ezek olyan kérdések, amit a társadalomnak valahol idővel kezelnie kell, de jelenleg de inkább a fő hangsúly azon van, hogy minél több családnak lehessen babája. Tehát ez egy teljesen jó cél, csak nincsen rózsatövis nélkül, ezek a programok, ezek a beavatkozások sem teljesen 100%-ig minden esetben biztonságosak, tehát egy kis kockázatot minden ilyen eljárással bevállalunk. És itt a háromszülős gyerekeknél szintén lehet, hogy bevállalunk egy olyan kockázatot, hogy ez a mitokondrium, ez egy másik egyénből jön, lehet, hogy azzal a sejtmaggal, amivel együtt kell működnie, nem működik annyira tökéletesen együtt. Ugye én régen sejtmagátültetéses klónozással foglalkoztam, ami és csak állatokban nyilvánvalóan, emberben ez nem engedélyezett, de ott is láttuk, hogy mikor fajok között, ritka veszélyeztetett fajokban szerettünk volna megoldást találni, mondjuk egy afrikai vadmacska között jól működött a petesejt, aminek ugye más mitokondriumai voltak, egy házi macska petesejtbe bele lehetett ültetni egy afrikai vadmacska sejtmagot, de például egy tigrisnél ez már nem működött, az embriók se nagyon fejlődtek ki, és nem jutottak tovább. Tehát nyilvánvaló, hogy itt emberekről beszélünk, de nem tudjuk, hogy milyen egyéni különbségek vannak, nem tudjuk, hogy ez a mitokondrium tökéletesen fog együttműködni, vagy sem. Tehát most ott tartunk, hogy van egy áttörés, de mondjuk a következő évtizedekben ezeknek a gyerekeknek az egészségét nagyon gondosan monitorozni fogják, és annak alapján lehet majd eldönteni, hogy mennyire biztonságos a módszer. Az a baj, hogy mivel nagy igények lesznek rá, lehet, hogy előbb engedélyezik a módszert, mint hogy kiderülne, hogy mennyire biztonságos. Ez már történt ilyen, hiszen jelenleg a úgymond spermium injektálással, ICSI-vel hoznak létre így az esetek 80%-ába lombik embriókat, noha a sperma minőség miatt ez mondjuk olyan 40-50% vagy még annyi se lenne az indokolt, csak azért, mert így egyszerű. De azt tudjuk, hogy a szelekciót kiiktatjuk, és emiatt esetleg több probléma lehet ezekkel az embriókkal és majd csecsemőkkel. Tehát idővel tudjuk időnként csak vagy gyakran eldönteni egy módszerről, hogy mennyire biztonságos. Itt a kockázat és az előnyök elemzése egy nagyon fontos feladat lesz a jövőben.
Miért érezzük úgy, hogy egyre több lombik programra van szükség? Azért, mert egyre több van, egyre jobban elterjed ez a lehetőség, vagy pedig ennyivel rosszabb a genetikai állományunk, és ennyivel nehezebben esnek a nők teherbe, illetve termékenyítenek meg a férfiak?
Hát ez egy összetett kérdés. Az az igazság, hogy mindegyik tényező szerepet játszhat, tehát változik a társadalmunk. Későbbre tolódik nagyon gyakran a gyerekvállalás, vagy egy második család alapítása újabb gyerekkel, tehát ilyen szempontból van egy szociális, nagyon komoly szociális változás, ami nyilvánvaló, hogy egy 20 éves vagy egy 40 éves anyának esetleg más minőségű a petesejtje. Ez nem azt jelenti, hogy nem esett teherbe, de kevésbé termékeny, fogékony. De ez nagyon nagy egyéni eltérések vannak, úgyhogy senkit nem akarok megijeszteni ezzel, de statisztikailag ez látszik a lombik bébi programokban is. 30-35 felett elindul a csökkenés a hatékonyságnak, 40 felett már nagyon-nagyon alacsony. A másik kérdés ugye a sperma minőség, tehát tudjuk, hogy különböző okokból, valószínűleg környezeti, toxikus, egyéb okokból, ugye rengeteg műanyag, műanyaglágyító, kémiai anyagok vannak a környezetünkben, és ezek a sperma minőségre hatnak, tehát tudjuk, hogy a nyugati társadalmakban csökken a férfiak sperma száma, ez most már évtizedek óta így van, ez nem egy új jelenség. Az is ismert, hogy hát gyakran lényegesen előre haladottabb életkorba vállalnak gyereket a férfiak, nem a korai 20-as éveikbe, ez is működik, de életkorral szintén változhat a spermium minősége, a környezeti hatások azok befolyásolhatják. Aztán úgy általában a terhesség alatt is lehetnek hatások, tehát úgy általánosan a magzatot érő hatások, környezeti befolyásoló tényezők is problémát okozhatnak. Ugye nekem van egy kutatócsoportom, ami részben ezzel foglalkozik, koordinálok egy Európai Uniós projektet, ami lombik bébikkel, korai magzati fejlődésre ható külső hatásokkal foglalkozik, és itt nézünk például kémiai hatásokat, de különböző szívizom fejlődésre, neurális fejlődésre például. Tehát ez egy összetett kérdés, és azt látni kell, hogy egy gyerekhez nagyon nagy érték, nem csak a családnak, hanem a társadalomnak is, hiszen termelni fog, létrehoz értéket, adót fizet, és azt is tudjuk, hogy a nyugati társadalmakban a csökkenő népességszám, csökkenő fertilitás komoly probléma, és ezt a kormányok különböző gazdasági, szociális intézkedésekkel próbálják orvosolni, de az orvoslás egy része a technológiák fejlesztése és minél elérhetőbbé tétele. Ami nagyon érdekes, szintén egy pár hetes hír, hogy például ezt a spermainjektálási módszert, amit említettem, ezt robotizálják. Amerikában született így már csecsemő, és több európai cégről is tudok, amelyek szeretnék ezt. A lombik bébiket ugye jelenleg nagyon jól képzett ilyen embrió mikromanipulációhoz értő szakemberek hozzák létre, akiknek nyilvánvaló, hogy hosszú a kiképzése, magasabb a fizetése, és hát emberek tehát elfáradnak, hogy mennyi ciklust tudnak egy adott időszakba elvégezni, támogatni az korlátozott. Viszont a rendszerek részben robotizálás, robotinjektálás fele mennek, másrészt olyan kis, ilyen ezek mikrofluidikás eszközök fele, ahol ez az orvos az egyik oldalon berakja a petesejtet és majd a spermiumot később, és a másik oldalon kijön az embrió úgy, hogy nem nagyon kell senkinek hozzá nyúlni, megfigyelni, és ez azt jelenti, hogy olyan klinikák, ahol nincs most ilyen lombik bébi programokra lehetőség, esetleg szintén szolgáltatni tudnak majd, hiszen nem lesznek ezek a bonyolult, nagyobb felszerelést igénylő lépések között. Tehát ilyen szempontból kicsit egy szép új világ fele tartunk, ahol sokkal könnyebben lehet majd lombik bébiket létrehozni. Nagy kérdés, hogy a társadalom ezt igényli-e vagy sem. Egyelőre úgy látjuk, hogy nagy igény van rá.
Mondhatjuk azt, hogy tulajdonképpen a mesterséges intelligencia itt is megjelenik?
A mesterséges intelligencia az egy eszköz, tehát mindenfele megjelenik, hiszen egy bonyolultabb folyamatot, ha robotizálni akarunk, ott lehetnek olyan lépések, ahol úgymond tanulnia kell a robotnak, hogy hogyan végezze ezt el, és egy mesterséges intelligencia segíti azt, hogy először mondjuk egy emberi felügyelettel, de megtanulja azt, hogy hogyan lehet legjobban, leggyorsabban és nagyon pontosan végrehajtani egy komplex folyamatot. Tehát a mesterséges intelligencia ilyen szempontból működik, de hát lehet ezt öntanuló folyamatnak is hívni, tehát úgynevezett machine learningnek, tehát mikor a gép önmagát tanítja egy folyamatban. Tehát a mesterséges intelligencia az egy nagyon sokrétű eszköz, tehát ezt látjuk, hogy irodalmi alkotásoktól zenéig, videóig nagyon sok mindent tud csinálni, de számos precíziós folyamatot is át fog venni, mert pontosabban és fáradhatatlanul fogja végezni egy robotizált, mondjuk mesterséges intelligenciával irányított berendezés.
Sigma, a holnap világa.
Kínai tudósok olyan háromdimenziós nyomtatási technológiát dolgoztak ki, amellyel szabadon hozhatók létre a térben különböző, a gépészetben, elektronikában és a légi és űrkutatási ágazatokban is használatos kerámia alkatrészek. Svetnik Endre mondja el a részleteket.
Nehéz elhinni, de így van. A nyomtató fúvókából kipréselt újfajta pasztával a levegőben bármely formát létre lehet hozni a gyorsan megszilárduló kerámiából. A kínai Chiangnan Egyetem fejlesztésében az a forradalmi, hogy eddig csak úgynevezett támogató struktúrák segítségével lehetett kerámiából nyomtatni. Igen, de mire jó és kinek kell mindez? Több ipari ágazatnak is, ahol eddig nehezen létrehozható, szerkezetileg stabil, kopásálló, és a magas hőmérsékletet is elviselő, viszont törékeny kerámia alkatrészekre van szükség. Például a gépészetben, a repülési ágazatban és az elektronikában. Az új nyomtatási csúcstechnológia lehetővé teszi, hogy a különböző kerámia ívek és formák szabadon legyenek alakíthatók a térben. A kutatócsapat ezt egy új nyomtatási paszta és egy továbbfejlesztett megkötési technika kidolgozásával érte el. Ennek nyomán gyorsabban szilárdul meg a nyomtatott anyag, ami 0,4 mm-től 3,5 mm-ig terjedő szálakból alkotja meg a különböző kerámia szerkezeteket, például torziós rugókat és konzolos struktúrákat. Az új paszta valójában egy fényérzékeny kerámia iszap, amely infravörös közeli fény hatására gyorsan megszilárdul, megtartva formáját a levegőben, szinte azonnal azután, hogy elhagyta a nyomtató fúvókáját. A kínai tudósok kísérlete visszaigazolta, hogy az anyag gyors megszilárdításához hatékonyabb az infravörös közeli fény, mint az ultraviola fény használata. Komplex kerámia rugók nyomtatásakor azonban fontos a fúvókák és a lézerek pontos elhelyezése. Ennek a technológiának a kulcsa nem csak a tipikus nyomtatási folyamathoz szükséges hordozó kiküszöbölése. Számos előnnyel is jár, mint például a rövidebb nyomtatási idő, a takarékosabb anyagfelhasználás és a kevesebb utófeldolgozási munka, jegyezte meg a kutatásvezető Liu Ren professzor a tanulmányban. A már így is lenyűgöző, a levegőben szabad formákat létrehozó 3D-s kerámia nyomtatás a tintakomponensek és a nyomtatási paraméterek, például a fúvóka átmérője, az extrudálási nyomás, a nyomás sebessége és a fényintenzitás finomításával különleges esztétikájú tárgyakat tud létrehozni. Liu professzor elmondta, hogy a csapat által kidolgozott 3D-s nyomtatási technológiát még tovább lehet fejleszteni. Az újításról szóló tudományos cikket a tekintélyes Nature Communications tudományos szaklapban publikálták még április 25-én.
Sigma, a holnap világa.
A világűr kutatása nem csak tudományos, hanem biztonsági és jogi kérdéseket is felvet. Nemrég Budapesten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartottak nemzetközi konferenciát, ahol a világűr háborúkban játszott szerepétől az űrszeméten át egészen a magyarok aktív részvételéig sok minden szóba került. Várkonyi Gyula kérdezte Ferenc Orsolyát, a Külgazdasági és Külügyminisztérium űrkutatásért felelős miniszteri biztosát.
Ma már a világűrben olyan mennyiségű létfontosságú szolgáltatás alapot biztosító eszközünk kering, műholdak ezrei nyújtanak globális szolgáltatást a kommunikációtól, a navigáción keresztül, a legkülönfélébb, akár egyébként katonai alkalmazásokig is, aminek ezeknek a műholdaknak a létezése az nem is tudatosul mindannyiunkban minden nap, amikor egyébként például a GPS-t használjuk az autónkban. Most ez a konferencia kifejezetten arra fókuszál, hogy mit jelent a számunkra ezeknek az eszközöknek a létezése biztonságpolitikai szempontból. Külön fejezet volt például az ukrán háborúra gyakorolt hatása ezeknek a technológiáknak, mennyire döntik el adott esetben egy fegyveres konfliktusnak a kivetülését, milyen kapcsolat van az űrtechnológiák és a terrorizmus elleni harc között, hogyan jelentkeznek a különféle kommunikációs szolgáltatásokban ezeknek a technológiáknak a hatásai, egészen addig bezárólag, hogy milyen fenyegetések érhetik ezeket az eszközöket, vagy akár a földfelszínt a világűrből, illetve meg tudnak-e ezek az eszközök mesterséges vagy természetes okokból semmisülni, és hogyan lehet ezeket megelőzni. Tehát tényleg egy nagyon széles spektrumú, kiterjedt konferencia volt, a jogi szabályozási környezet vizsgálatától egészen a tudományos háttér előadásokig az űridőjárással kapcsolatban, vagy a földet fenyegető esetleges aszteroidák nyomon követésének a hatását is vizsgálták. De ez pont azt mutatja, hogy egyébként mennyire interdisziplináris ez az egész terület, és hogy milyen fundamentális dolog ennek a területnek a biztonságossá tétele, vagy a biztonságának a megőrzése.
Talán nem direktben, de mégiscsak az űrbiztonsága, az a föld biztonságához tartozik az űrszemét jelenléte. Erről volt-e szó ezen a konferencián?
Igen, tehát mindenképpen érintette több előadás is, és több előadó is azt, hogy bizony az űrszemét jelenléte, az most már a földközeli pályáknál a használhatóságnak a kérdését is felveti, tehát egész egyszerűen ellehetetlenülhet az űrszemétnek a növekvő sűrűsége miatt ezeknek az alsó pályáknak a használata, illetve nyilván ezzel szorosan összefügg az is, hogy az úgynevezett Space Traffic Management, tehát az űrforgalom, ha úgy tetszik, hogy a légi forgalmat is szabályozzák mindenféle törvényekkel és előírásokkal. Ez még az űrforgalom szabályozásban szinte szintén nyitott kérdés, ami természetesen azt jelenti, hogy például a, nem csak mint űrszemét, hanem adott esetben nem szemétként, de ott lévő űrobjektumok is egymást már nagyon komolyan tudják zavarni a tevékenységükben. Ezek is, erre külön előadás is vonatkozott, hogy hogyan lehet például a Space Traffic Management jogi kérdéseit, szabályozási kérdéseit megoldani, mik a legaktuálisabb kérdések ezen a területen.
És ha már Magyarországon volt ez a konferencia, Magyarország mindig is aktív volt az űrkutatásban, nem csak azért, mert már volt fönn űrhajósunk, hanem mindenféle találmányokkal is részt veszünk ebben a világméretű projektben. Most mik azok a magyar fejlesztések, friss eredmények, amikről esetleg szó esetett, illetve hát most már nagyon várjuk, hogy ismét legyen magyar űrhajós.
Következő magyar űrhajós a Hungarian Orbit program keretében 24 vége 25 elején fog az amerikai Axiom Space-hel közösen az űrállomásra érkezni, de hát természetesen több előadó is érintette a magyar vonatkozásokat, ami ezért a legfrissebb büszkeségünk, hogy az Európai Ügynökségnek a nagyon komoly és sok éven át előkészített Jupiter missziójában is van magyar, komoly magyar műszerfejlesztés és szerepvállalás, ami nemrég ment el a Jupiterhez, a JUICE misszióról beszélünk, de konkrétan az előadásokban nagy tématerületeket tekintettek át, és azoknak egy-egy magyar vonatkozását is adott esetben vizsgálták, tehát például, hogy a NATO vonatkozásában Magyarországnak milyen kötelezettségei vannak, vagy milyen lehetőségei vannak, az űrkommunikációs szektorban milyen terveink vannak, ezekre néhány előadó az előadása során egyébként kitért, illetve hát amiben nagyon-nagyon jók vagyunk, az az űridőjárás, és ennek egy monitorozó rendszere, amelynek a magyarországi kiépítésében pedig például az LKH-nak a Soproni Intézete játssza a vezető szerepet, erre külön előadás is kitért.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.